Széchenyi díjban részesült Kecskeméti Gábor irodalomtörténész kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Miskolci Egyetem professzora, aki Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a régi magyar irodalom kutatásában végzett, annak szemléletét, módszer és eszköztárát megújító munkája, a magyar textológia kiemelkedő képviselőjeként folytatott számos nemzetközi programot és gazdagító tevékenysége elismeréseként részesült a rangos kitüntetésben. Kecskeméti Gábort a Miskolci Egyetemen kerestem fel. Adódik a legelső kérdés, hogy az ön szakmai tudományos munkásságában ez a mostani díj, amely a tudomány legrangosabb díja, milyen súllyal szerepel, hogy érintette, várta, hogy működik ilyenkor ez a dolog?
Ez rendkívüli dolog. Ha valakinek el kell magyaráznom, mi az, hogy Széchenyi díj Magyarországon, akkor azt szoktam mondani, hogy az olyan Kossuth díj, amit tudósok kapnak, minden más művészeti szakma képviselői Kossuth díjasok lesznek, a tudósok azok Széchenyi díjasok, és talán a Kossuth díjat azt mindenki ismeri, hiszen az játékfilmeknek a stáblistáiban szokott régen szerepelni, hogy milyen Kossuth díjas színészek, művészek hozták létre a produkciót, és talán ebből megítélhető, hogy ez egy rendkívül rangos elismerés. Évente 10-15 tudós kapja meg, és ha valaki belegondol abba, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának 11 tudományos osztály van, amelyek közül mondjuk a nyelv- és irodalomtudományi osztály csak egy, akkor bizony előfordulhat az, hogy egész nagy szakmák képviselete egy-egy esztendőre szünetel a Széchenyi díjasok között. Hát itt most az a szerencse érte az első osztályt, hogy nem csak irodalomtudós kapott Széchenyi díjat, hanem egy orientalista kollégánkat is kitüntettek. A nyelv- és irodalomtudományok osztálya az ugye az irodalomtudományt, a nyelvtudományt, az orientalisztikát is viszi, és emellett a klasszika filológia, a zenetudomány, meg a néprajztudomány is hozzánk tartozik. Hát ebből a nagy, tágas tudományos területből ketten kaptunk az idén Széchenyi díjat.
Szeretettel gratulálunk ehhez, és én most bevallom ennek őszintén, hogy én most tanulni jöttem önhöz, mert hogy a magyar nyelv történetéről, irodalom történetéről, főleg a reneszánsz kortól mi nagyon keveset tudunk átlagemberek, ebben egészen biztos vagyok. Hát ott a halotti beszéd tájékán kimerül a tudásunk. No, de hát az ön érdeklődése már nagyon korán, az ELTE-n egyetemista korában a reneszánsz nyelv iránt fordult. Hogy fordul e felé egy fiatalember?
Amikor én az ELTE-n az egyetemi tanulmányaimat elkezdtem 19 éves koromban, abban biztos voltam, hogy az irodalom érdekel engem, de hogy az irodalomnak melyik korszaka lesz az, amelyben majd elmélyedhetek, erről semmit se tudtam, nem voltak előítéleteim, nem voltak preferenciáim. Egy nagyon szerencsés találkozáson múlott a dolog, amikor az ember első éves magyar szakos egyetemista, akkor szépen lineáris rendben elkezdi a magyar irodalom történetet tanulni, és az a professzor, aki nekünk ezt évfolyam előadáson tanította, egyben az én szeminárium vezetőm is lett. Ebben az a szerencse, hogy hát sok magyar szakos hallgató egy-egy évfolyam, több száz is lehet, és csupán egy vagy két szemináriumi csoport van olyan, amely egy-egy professzor irányítása alá kerül, a többit azt más docensek, adjunktusok irányítják. Az a kivételes szerencseért, hogy Tarnai Andor professzor úr, a tanszék vezetője, egyben az én szeminárium vezetőm is lett, vele kezdtem el a régi magyar irodalomtörténet tanulmányozását, és kezdettől fogva az volt az érzésem, hogy ha igazán érdekes dolgokat akarok hallani, azt itt fogok. Mert hogy a többit, a 19.-20. századi irodalmunkat, azt valamennyire még csak-csak megtanították velem a gimnáziumban. Sok szöveget elolvastam a magyar irodalomból és a világirodalomból is. De ami ezt a magyar irodalomban megelőzte, hát ott én is csak néhány nevet ismertem, tudtam, hogy volt egy Balassi Bálint, volt egy Rákóczi Ferenc, voltak kuruc énekek, volt néhány ős magyar szövegünk, Ó Magyar Mária Sajrom és ehhez hasonlók, de azzal a hatalmas szövegtengerrel, amit a középkori és koraújkori magyar irodalom jelent, egyetemista koromban találkoztam, csupa felfedezés, csupa ismeretlen terep, hallatlanul érdekes volt, nagyon hamar bevonzott, és amikor a kötelező stúdiumok befejeződtek, tehát letelt az a két fél év, amikor az ember régi magyar irodalom történetet hallgat, az magától értetődő volt, hogy másodéves koromtól pedig elkezdtem szakszemináriumra járni a Tarnai professzor úrhoz. Nagyon hamar feladatokat kaptam tőle, nagyon hamar minden igyekezetemet és figyelmemet ezekre a feladatokra koncentráltam, és bizony ennek az lett a végeredménye, ez szinte vicces dolog, hogy én 5 éves egyetemista voltam, amikor megjelent az első könyvem. Tehát onnantól fogva, hogy beléptem a régi magyar irodalom világába, egy kritikai szövegkiadást már egyetemistaként sajtó alá tudtam rendezni, tokkal vonóval, ahogy szoktuk mondani, tehát kommentárral, értelmezéssel, bevezetéssel, jegyzetekkel, 17. századi magyar nyelvű szónoklatokból egy bőséges válogatást.
Én már meg nem mondom, hogy kitől hallottam, talán levéltárostól hallottam azt, hogy a magyar nyelvnek az egyik fantasztikus kuriózuma, hogy amit mondjuk a 17. században leírtak, azt mi még értjük, hogy más nyelvekben ez nem így van.
Hát valóban nagyon nagyok a különbségek, hát középkori angol szöveget olvasni az egy speciális szaktudás. Shakespeare nyelvét érteni sem érti a mai köznyelvi színházlátogató, tehát azt szokták modernizálni. De hogyha valaki úgy szólna hozzánk, mint ahogy a Prahai kódexben olvasható halotti beszédnek a nyelve szól, mi sem sokat értenénk abból. Emlékszem, hogy volt egy népszerű gyerekkönyv, amit én még gyerekkoromban studíroztam, a Képes Történelem sorozatban jelent meg, talán az Árpád korról szólt, és annak a bevezetője kezdődött azzal, hogy elképzelhetünk mi középkorban beszélgető embereket, akár egymással beszélgető jobbágyokat, akár egymással beszélgető nemes embereket, akár a kettejük, tehát egy nemes és egy jobbágy között lezajló dialógust, de azt ez a könyv csak modernizált nyelven fogja tartalmazni, nem az eredetiben, mert hogyha úgy szólalnának meg ezek az emberek, mint ahogy hitelesen tették, akkor abból valószínűleg még keveset értenénk. Van egy időtlen dolog ebben, a retorika, az örök. Tehát amikor már az irodalmi megformálásra egy magas szintű hatást elérni szándékozó irodalmi szöveg kialakítására kerül a sor, azt mindenki a latin nyelvű retorika szerkesztési szabályai alapján tanulta meg, és ezért azok a szövegek, ahogyan a különböző üzeneteket irodalmi szövegekké formázták a középkorban és a kora újkorban, ezek Európában mindenütt nagyon hasonlítanak egymásra. A 15. századtól kezdve nagyon erős klasszikus antik hatás jön be, onnantól fogva a legnagyobb klasszikus antik rétorok, mondjuk Cicero, hogy a latinok közül mondjak egyet, mindenkinek a gondolkodására, megfogalmazás módjára hatást tettek, és ezek a művek nagyon sokáig Magyarországon és egyebütt is latin nyelven íródtak, tehát még a fordítással sem, meg a nyelvi érintkezéssel sem volt semmi probléma. Az elit értelmiség világában, mondjuk az egyetemet járt értelmiség világában latinul megszólalni volt a természetes dolog. Egy sereg dologról minden bizonnyal jobban, elmélyültebben, nagyobb, bővebb szókincsel tudtak diszkutálni, mint a saját anyanyelvükön. A jogtudománynak, az orvostudománynak a szaknyelve az hosszú ideig kizárólag latin nyelven fejlődött.
Széchenyi díjban részesült Kecskeméti Gábor irodalomtörténész kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Miskolci Egyetem professzora. A beszélgetés teljes terjedelmében március 25-én szerdán 10 órától Köztünk élnek című műsorunkban hallhatják.